Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Fűr Anikó, Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész. A főiskola után rögtön a Madách Színház színésze lett, 2004 óta az Örkény Színház tagja, a teátrum egyik meghatározó művésze. Nemrég jelent meg negyedik stúdióalbuma, amelyet január 25-én mutat be anyaszínházában. Férjével egy fiút nevelnek, ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt, és ezen a papíron fogalmak szerepelnek. Aha. Olyan fogalmak, amelyek aktuális vendégem életének meghatározó szereplőire, idézeteire, szerintem érdekes nézőpontjaira, vagy történéseire utalnak. Nagyon rejtélyes és talányos fogalmakat írtunk össze. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Fűr Anikó mely kifejezések közül választhat. Határkő, tiszta beszéd. Mi a különbség? Pokolbéli végnapjaim. Fogcsigorgatva. Nem luxus? Vesénbe lát. Mi a recept? Mindenki tudja. Kötelező szerénység? Bízzátok rám. Csukott szemmel. Neki hihetünk? Legyőzöm magam. Mindenben is. Csak azzal, akit szeretek? Hogy kell csinálni?
Na tényleg, hogy kell csinálni? Mert hogy én itt hunyorgok szorgalmasan, mert arra nem volt szólt szemüvekkel, de nagyon köszönöm a gesztust, mert nagyon jó vastagon van nyomtatva, tehát picit összehúzom a szemem, akkor tisztán ki tudom olvasni a dolgokat. Jézus Mária, nekem kell ebből így választani.
Van. Melyikkel kezdjük?
Hinnyi az anyját. Akkor most behúnyom a szemem, jó? És akkor mit
rámutatva
tudom én?
Bízzátok
rám.
Bízzátok rám. Hát ez egy idézet. Mácsai Pál, amikor a Psota Irén díjat átadta, akkor egy nagyon érdekeset, és szerintem nagyon szépet mondott, azt mondta, Psota Irén, mint tudjuk, a boldogtalanságban is képes volt maximalizmusra. Psota Irén díj új birtokosát is érték tragédiák. Most eltűnök, mondta akkor, és egy év múlva tökéletes állapotban jött vissza. Nem terheli privát gondjait a színházára. Arra gondoltam, azt azért megkérdezem, hogy az a típus, hogyha valami baj éri, akkor a szereti egyedül megoldani, és még a közvetlen kollégáival, vagy a környezetével se szokta megosztani?
Pontosan. Én azt gondolom, hogy az embernek első körben a saját maga dolga kihúzni ebből a bizonyos veremből magát, hogyha éppen belepottyan. És hát ez természetesen mindenki másképp reagál az életében ezekre a dolgokra. Én úgy, hogy az első lépést, vagy az első, a létrehajlani az első fokot nekem kell kifelé mászni először. Nem is tudok, nem is akarok, és képtelen is vagyok arra, hogy ebben a stádiumban segítséget kérjek. Talán odaföntről egyedül, de különben senkit. Amikor már beszélni sem tudok róla. Tehát amikor már eljutottam egy bizonyos stációig ebben a kifelé mászásban, vagy lépkedésben, a slamasztikából, akkor tudom kinyújtani a kezem, és akkor tudok egyáltalán kommunikálni erről. Valahol legbelül talán az a meggyőződés vezérel ebben, hogy mindenkinek megvannak a maga bajai, próbatételei. És még a legkedvesebb és legbensőbb barátaimra sem szeretném tukmálni az enyémet. Nyilván, hogy azért vagyunk egymásnak, hogy ne együtt zokogjunk a verem alján, hanem hogy egymást kiráncigáljuk ebből az állapotból. De mondom, az egy következő, mindig egy következő stáció, soha nem az első.
De az a típus, akin a környezet egyébként látja, hogy nagy belső harcok nyomasztják?
Azt én nem tudom, hogy mit lát rólam a környezetem, vagy hogy mire, mit gondol rólam. Én ezt próbálom megtartani magamnak. Hát hol nagyobbak, hol kisebbek. Az attól függ.
De azt mondja, hogy nem akarja a másikat nyomasztani. De tett rá kísérletet? Van az a típus, szerintem kettő ember van ilyen tekintetben. Az egyik, aki magában ezt lejátsza, a másik, aki ventilál. Tehát próbálta valaha ventilálni, bármivel kapcsolatban, nem erről az esetről beszélek konkrétan.
Ventilálni az azt jelenti, hogy...
Kibeszélni a végsőkig.
Nem, az semmiképpen sem. Életemben először egyszer volt eleddig segítségre szükségem, tehát már szakemberre. És akkor sem abban az értelemben, hogy ne tudtam volna dolgoknak az okát. Mert szerintem ez a mi munkánk, ez erről szól, hogy egy állandó leltár, egy állandó rendrakás a spejzban.
És mindig tetszik, tudja az okát, a színész, annak, hogy miért történik vele az, ami történik?
Azt én nem tudom, hogy a színész tudja, én általában tudom. Tehát általában, ha az ember őszintén visszakeresi egy folyamatnak az eredőjét, tehát hogy hol is, miből is, vagy honnan is fakadnak bizonyos dolgok, akkor ha őszinte magához mindig megtalálja. És nem is ezért volt jó, hogy én segítséget kaphattam, hogy valakinek megfogtam a kezét, hanem neki tudtam beszélni. Neki tudtam beszélni, és tudtam, hogy nem a családomat terhelem ezzel, nem a barátaimat súlyozom le ezekkel a dolgaimmal, mert van nekik elég, mindenkinek megvan a magáé. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy még rakjak egy jó pár kilót az ő nyakukba? Nem akarom. És az volt a jó, hogy beszélhettem. Na, akkor ventiláltam. Na, tehát, hogy ez volt a jó, hogy akkor ventilálhattam, és beszélhettem, és jó volt kimondani. Ennek ugye hát nem véletlenül, ez egy csodálatos szakma, hogy az ember leülhet és valakinek elmondja a dolgait, ventilálja, és aztán ő pedig érző lélekkel és szaktudással visszakérdez bizonyos dolgokra.
Most profi szakemberről beszélünk, tehát pszichológusról adott esetben.
Igen.
Ugye azt mondja, és inkább ez nagyon érdekes számomra, hogy azt mondja itt Mácsai Pál, és egy év múlva tökéletes állapotba jött vissza. A művésznő remekül zsilipel? Tehát, hogyha valamit elrendezett magába, és azt mondta, hogy igen, ezt így vagy úgy, de már megoldottam, akkor onnantól fogva képes egy egész másfajta minőségben és dimenzióban létezni?
Nem. Ugyanúgy létezem, csak valamelyest ezt a dolgot megrágtam, feldolgoztam, eltettem, helyre raktam. Hát idő kell hozzá. Ez az, amit szerintem manapság nem nagyon akarnak tudomásul venni, hogy a dolgokhoz idő kell, és mindent egy gombnyomásra azonnal és abban a pillanatban. És a jót is, meg a rosszat is szerintem feldolgozni, és igazából a helyére tenni idő kell. Persze, az ember türelmetlen, és azt ahol egy idő, amíg rájön, hogy le kell csengetni valahogy a dolgokat, meg kell, hogy történjenek. És akkor történik meg, hogy időt rá. És az ember, mivel ugye véges, és állandóan abban a présben van, hogy az idő présében, hogy most lehetőleg minél többet belegyömöszölni ebbe az életbe, hát itt azt hiszem, az ember fiatalon így gondolja, vagy fiatalabban így gondolja, vagy így ebből gondolja, de aztán, ahogy telik az idő, valahogy mindenféle okosságok, vagy tanulságok, vagy mi a fene, azok így becsempésződnek az ember életébe. Aztán így most ebben az állapotban próbálom ezeket most mondani.
Meghallgatjuk nagy kíváncsisággal. Válasszunk, kérem egy másik kifejezést.
Jó, akkor megint sorsoljunk, jó?
Sorsoljunk.
Mi a recept?
Mi a recept? Hát most megint egy kicsit akkor bölcselkedésre kérem.
Uff, szerintem már Búbó Pest is kapnak a kedves hallgatókettő, valami könnyebb, valami...
Könnyű lesz.
Igen, jó már.
Azt mondta nem is olyan rég, hogy nincsen semmi olyan dolog az ön életébe, amire annyira vágyna, hogy belepusztulna, ha nem történne meg. Ez hogy kell csinálni, hogy az ember egy ilyen létállapotba kerüljön? Mert szerintem ez nagyon fontos dolog. Mindig valamit akarunk. Én legalábbis ezt figyeltem meg. És amikor már nem ragaszkodunk semmihez úgy igazán, és el tudjuk engedni, hogy nagyvonulóan vagyunk képesek figyelni annak eljövetelét vagy távolodását.
Akkor esetleg még meg is kapjuk,
igen,
ugye?
Igen.
Ez egy nagyon érdekes dolog.
Rá is jött? Tehát ez tapasztalta az életesen?
Igen, így van, ez abszolút tapasztalás.
Tehát, hogy görcsösen akarunk valamit, elengedjük, és akkor...
Van. És nem csak az, hogyha görcsösen akarunk valamit, és mi meg vagyunk róla győződve, hogy az nekünk hú, de baromi jó lesz is, és hát most, ha most beledöglünk, hogyha, és akarni azt ugye nagyon tudok, de hogy a végülis bekövetkezik, Isten ne adj, akkor az egy akkora csalódás, de akkora, akár munkát illetően, akár hogyha az ember egy kivetette a hálóját valakire, vagy egy férfi megtetszett neki, és akkor most hát belepusztulok, hogyha ez nem így lesz, és akkor hát ez a tipikus nem ilyen lovat akartam már, bocsánat, emberek kapcsán ilyet mondani kicsit profán, de nem baj, tehát ugye ezt szoktuk mondani arra, hogy egy marha nagy csalódás. Végülis ez a nagy akarások által végül is megkapott dolgok, legalábbis számomra mindig őrületes csalódást jelentettek.
Szerintem is volt így?
Abszolút.
Mondd is olyan példát, ami ránk tartozik? Vagy
ja,
lehetőség?
Istenem, Most így az a baj, hogy én ezeket így nem gyűjtögettem össze. Nem tudom, megmondom őszintén, talán nem, a fordítottját tudom mondani. Azt, hogy amikor az első látásra voltak olyan szerepeim, hogy édes Istenem, miért pont nekem kell ezt is, miért, jaj Istenem. És akkor végül is mindig abban voltak a legnagyobb sikereim, legnagyobb tanulságaim, és a leghálásabb feladatok. Szóval egy a fordítottja így igaz. De valóban így van, hogy mindenáron nem kell semmi. Tehát van egy pont, akkor eljutok egy a koppig, a falig, de legalábbis, hogy mondjam, ami nem rajtam múlik, azt nem, szóval el tudom engedni. Azt, ami rajtam múlik, azt legalábbis 110%-osan szoktam így gyűrni.
És de azt is el lehet engedni? Semmi.
Ami magunké, hát, az az igazság, hogy nem nagyon tudom. Nem nagyon tudom, mert mindig azt gondolom, hogy mindig van egyen jobb. Tehát, hogy az a fixa ideám, hogy lehet nem még jobban, meg még jobban, meg még egyen, ez borzasztó, de azért ezt is megtanultam talán már, hogy ezt is abba hagyni, ezt a önáltatást. Meg azt mondta, jónak mi az ellensége, a jobb, ugye?
Azért. És mindig van jobb?
Tudom, persze egy marhaság. Nyilván nincs, csak hát aki perfekcionista, az bizonyára valami belső bizonytalanság is van benne, mert az ember mindig valami tökéletességre törekszik, és nem hiszi el, hogyha valami nem tökéletes, akkor az akár nem szerethető, vagy nem jó.
De nem fejlődik az idő előre haladtával?
Talán igen, talán egy kicsit igen.
Mert ön legendásan maximalista, ugye?
Igen, borzasztó. Ez szerintem mindenkinek borzasztó.
A környezetnek is?
Hát főként alanyi jogon is, hogyha az ember ezzel van megverve, megáldva, de a környezetét ennek majd aztán végképp.
De miképp tudja megkeseríteni a mikrokörnyezetét ezáltal?
Már azt gondolom, hogy mindenkinek az a természetes, ami nekem. Tehát, hogy úgy gondolkodik, és úgy tartja jónak az elvégzett dolgokat, vagy amiben belekezd, hogy az úgy legyen, ahogy én elképzeltem. Persze ez hülyeség, de meg kellett szoknom, hogy a kevésbé jó is jó. Nyilván. De nem vagyok dogmatikus, félreértés ne essék, csak nehezen tudom elengedni a dolgokat ebből a szempontból, hogy ne legyen valami nagyon jó, meg a lehető legjobb.
De van olyan pillanat, amikor viszont hátra tud dőlni a saját produktumait illetően, és azt tudja mondani, hogy ez azért most nagyon jó volt.
Ilyet még szerintem sosem mondtam magamra.
Soha nem mondtam.
Nem. De az, hogy ne találjak benne borzasztó hibát, vagy azt mondom, hogy hát ezért ne kelljen magam szégyelni, vagy talán ez jó volt. Ilyet talán mondtam. De az, hogy ez hűdebaromi jó, de bocsánat, egyre, meg kimerem mondani a munkásságomból, kimerem mondani. Bálint Ágnes mazsoláját mondtam fel, 3 CD-re, a mazsolát, a megint mazsolát és a mazsola is tádét. És meg kell, hogy mondjam, hogy magam is meglepődöm, amikor beteszi otthon a fiam, anyapótlékként, akkor is beteszi, amikor otthon vagyok, mert úgy megszokta, ugye hát ez a magam fajtának egy egérút, hogy a gyereke feltett egy hangos könyvet annál a vacsoránál, amikor anya éppen a színházban van, de már annyira megszokta, hogy akkor is felteszi. Na, szumma szumárom, amikor ezeket így hallgatom, és akkor azt mondom magamba, hogy hát ez jó. Ez jó, erre büszke vagyok, ez klassz lett.
De visszahallgatva mondja azt, hogy jó?
Igen.
Nem akkor, amikor csináltak.
Á!
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Fűr Anikóval. De aki ennyire maximalista, vagy perfekcionista.
Inkább.
Inkább?
Igen.
Az a mosogatásban is az?
Yes.
Tehát a
mindenben. Szörnyűség, igen. Addig neki se látok. Tehát, hogy vannak kupacok esetleg így a lakásban, hogyha az ember keveset tartózkodik otthon, de addig neki se látok felszámolni, amíg tudom, hogy mindent úgy nem tudok összehajtogatni, úgy a helyére tenni, kellőképpen pontosan is jó.
De a művésznő mer hibázni?
Hát ezt meg a költő is megmondta, hogy dolgozni csak pontosan és szépen. Ugye?
Ahogy csillag megy az
ég. Így van. Tehát, hogy másképp nem érdemes szerintem.
De mer hibázni a művésznő?
Nem nagyon. Nagyon nehezen bocsátom meg magamnak. Nagyon.
De azon mi a baj?
Hogy hibázom. Hogy miért nem csináltam jól, mikor jól is lehetett volna.
De nem múlik minden rajtunk, nem?
Persze, hogy nem. Nyilván nem. De kifogást keresni mindig lehet, vagy bűnbakot keresni mindig lehet. csak nem érdemes. Nem, nehezen tudok magamnak megbocsátani. Másnak sokkal könnyebben.
Rájött az okára? Hogy miért?
Majd talán akkor elmegyek a ventilálni egy kicsit a szakemberhez, és akkor ezt is helyre rakjuk, ezt a dolgot. Szerintem.
De nem lehet az az oka. Csak én gondolom, mint lehet, hogy nagyon rossz helyen próbálkozom, hogy az, hogy például egy gyerekként nőtt fel, nagyon női környezetben, nagyon magára számíthatott.
Mi az mindenki tudja, mi volt itt a nyitott könyv vagyok? Nincs ilyen meg, már így nem a vesémben lát, tessék.
Az megint másik.
Ja, jó.
Itt vagyok. Az megint másik, hogy nem lehet az az oka, hogy amikor így nő fel egy ember, én már láttam egy-két ilyen hölgyet, aki ilyenen ment keresztül, nagyon szeretett volna.
Egy típus, biztos borzasztó.
Nem feltétlen, nem, csak meg lehet érezni, megismerve az erőtörténetét, hogy miért csinálja úgy.
Hát ahogy... nyilván, akkor kezdjük Ádámtól és Évától, hogy a Párciumból átköltöztek a szüleim, vagy nagyszüleim 43-ban. Nyilván, hogy minden okokozati alapon működik, minden ilyen transzgenerációs defektusok, traumák, pozitívumok is, meg jó is, rossz is, ami így görgetődik egy-egy család történetén belül, az mind-mind, nyilván, hogyha ezzel most holnap reggelig foglalkoznánk, akkor a nyitok titjára mind rájönnénk, de abszolút benne van minden, amit Endre mondott, hogy Ádámtól, Évától lehetne kezdeni, de persze nyilván végig tudnám vezetni, meg végig tudnám érvelni, vagy gondolkodni ezt a folyamatot, hogy ez miért ilyen.
Egy picit gondolkodhatunk erről együtt?
Ja, igen. De már úgy unom magam borzasztó.
Ne, én ámulattal hallgattam.
Jó, oké, köszi.
Ugye az apukája még az ön születése előtt, ön úgy fogalmazott, hogy nem volt önre kíváncsi.
Hát most ennél szebben nem tudom mondani. Egész diplomatikus megfogalmazás, igen, ez így volt. De most ne ugye már a kedves néző, vagy a kedves hallgató merem remélni, hogy én egy ilyen savanyú borka vagyok, egy ilyen nehéz sorsú, most akkor pár könycsepet elborzsolhat a kedves néző hallgató a szemesarkába, majd akkor majd váltsunk valami jó kis
valami vidámabbra.
De ne kegyenek bökködni, mert bármire bökök mindig ez a izé.
Nem, vannak vidámak. Egyébként ez a csukott szem mellett volna, tehát így vagy úgy ott volt közte.
Na hát tessék, de csukott szemmel választottam, na.
Igen. De ez azt jelenti, hogy ön soha nem is találkozott édesapjával?
De, egyszer találkoztam vele a Dunaharaszti Héven, akkor én lehettem olyan 19 éves, és ilyen fél profilból, vagy valahogyan így megláttam az apámat. Egy ilyen simléderes sapkába, egy ilyen nem ilyen baseball sapkába, hanem csak egy ilyen simléderes, nem is szövet sapkába. Nagyon érdekes volt. Ilyen furcsa, egy kicsit így kiszakítottam az időből akkor abban a pillanatban.
Képekről ismerte csupán?
Igen. Igen, fényképekről.
És egyből fölismerte.
Igen.
Teljes váratlansággal.
Igen.
Hát azért ez nem akármilyen érzés lehet, hogy egyszer csak
érdekes.
Ott van az
ember. Igen, meg az ember kiköpi a szívét, annyira izgul, és ugyanakkor meg tökéletesen meddő helyzet, nem jó semmire. Hát most menjek oda egy tök ismeretlen emberhez, hogy szevasz, én vagyok az, aki vagyok, én vagyok a lányod, vagy hogy veszi ez ki magát, és mit mondanék azok után? Most mondják neki csúnyákat, vagy essek a nyakába, miért esnék a nyakába? Nincsen semmi, akkor csúnyákat mondjak neki, mert ugye hát azért ezt az ember összerakja magába, mint ember, hogy tud valaki így viszonyulni a saját gyerekéhez. Erre meg mi szükség? Csúnyákat mondani nem kell, egy ember, ha már megtette, akkor ő már bármit mondanak neki, vagy bárhogy minősítik is a dolgait, akkor ő ezt meg megtette, mert meg tudta tenni. Ráadásul így gondolta, hogy ezt így kell tenni. Hát ezek után én mit mondhatok neki? Nagyon érdekes volt, tehát úgy ment ez a dolog, mint egy ilyen felvillanó valami. Fényhez hasonlítanám, de nem volt fény, hanem olyan, nem is tudom, egy olyan vibrálás, egy ilyen beremegés az életbe, aztán úgy el is ment.
Később se gondolta végig, hogy mit mondan, amit kérdezne tőle?
Mindig ugyanarra jutottam. Most azt szoktam mondani, hogy magyarázat mindenre van, csak mentség nincs.
Erre nincs mentség?
Nem, Azt gondolom, hogy nincs. Magyarázat persze, hogy van, természetesen mindenre van magyarázat. Nem, azt gondolom, hogy nincs. Tehát így intézni nincs mentség. Sokféleképpen lehet dolgokba kilépni, nem amit a lényeg, ugye, hanem hogyan. Mindent lehet, csak az a lényeg, hogy intézzük, vagy hát jó, mindent természetesen nem, de hogy emberi viszonylatokban, tehát így kapcsolati viszonylatokban gondolkodtam. Én azt gondolom, hogy ez így nem jó. Tehát ez nem oké.
A féltestvéreitől.
Igen.
Kapott-e magyarázatot arra, hogy vajon az édesapja mivel indokolhatta, talán saját magának is ezt a tettét?
Nem kérdeztem. Én csak örülök nekik, hogy ők vették a bátorságot és felkerestek. Mikor is? 12 évvel ezelőtt, lassan 12, igen, 2012-ben.
Azért az felkavaró lehetett, amikor egyszerűen
az nagyon az volt, de az pozitívan.
Elhiszem. Az pozitívan. Elmesél, hogy ilyen, hogy néz ki, hogy találkozik két ember, akinek ennyi köze van egymáshoz, és lehet, hogy nem is tudta korábban,
az én
hogy...
Az én féltestvérem, a Kati, egyszer csak mentem be a színházba, és egy ilyen kicsit nálam magasabb nyulánk hölgy, sportos öltözékben, egy kis piros szárózsával. Fú, ezt nem fogom tudni végigmondani, bocsi. Ez volt a cél, akkor nagyon komisz.
Nem, esküszöm, hogy nem.
Jó, oké, mindegy. Milyen színész, milyen szentimentális, nem mindegy, bocsa. Jaj, ebben hogy jövök ki, hogy egy ilyen picsugó izének tartsanak. Na mindegy. Tehát, hogyha nagyon érdekes, amikor az ember ránéz valakire, van, akire a szemében néz, és akkor a saját szeme néz vissza rá. Ahogy a tükörből ismerem ezt, én csak ilyen békaszemnek hívom az enyémet, mert ilyen kicsit gúvat. És hogy ez, amikor a saját szemem, ez a fajta szem, ez a békaszem néz vissza rám. Na mindegy, szóval, hogy ez nagyszerű volt, és fantasztikus érzés volt, és valami nagyszerű dolognak a kezdete volt, meg egy ilyen nagyon érdekes dimenzió, meg egy olyan dolog, amit ugye el tudok magamba tenni, és talán azt a hiányérzetet is, azt amit ez az előző kapcsolatnak, az apa kapcsolatnak a hiánya, talán egy kicsit arra a polcra egy helyette be tudom csúsztatni, szóval nem tök üres, és hogy hála nekik, hogy elvettük a kapcsolatot. Sokat nem tudunk találkozni, ugye, mert a családban se tudok túl sokat találkozni bizonyos időszakokban, de tudunk egymásról, szeretettel gondolunk egymásra, és hát ha csak tehetjük így a nagy álmokfutások közepette, ugye, amivel csinálja manapság az ember a dolgait, akinek dolga van, tudunk találkozni, és akkor nagyon örülünk egymásnak, és minőségi időt.
Igen, így mondják ezt, hogy minőségi időt. Így. Csak még annyit áruljon el, mert ez tényleg felkavaró találkozás, hogy eladdig ön még nem találkozott a saját tekintetével. Nem is tudta, hogy van két féltestvére.
De informatíve tudtam róla, úgy nagyjából. Nem sok mindent tudtam erről az oldalról, tehát hogy az apámnak az új fejezetéről, az új életéről. De nem tudtam addig. Illetve arról, hogy ők léteznek, arról tudom, de hát aztán nagyon örülök, hogy találkoztunk is.
És felfedezi az ember a saját szempáját egy másik emberben. Ez nagyon szép.
De nem ez volt benne a legnagyobb öröm, csak ez egy ilyen hogy szokták divatosan mondani, egy ilyen flash.
Igen. Köszönöm, hogy ezt elmondta. Válaszunk egy másik kifejezést.
Jó, Istenem.
Hát, ha most vidámabbat választunk.
Nem akar helyett?
Nem.
Hát... Én ezt most lőcsölném, nem lehet?
Válasszon a művészet. A végén majd egyet-kettőt lövök én, jó?
Jó.
Vesém belát.
Na tessék, mondtam.
Bereményi Gézára vonatkozik mindez, mert hogy ő írta talán a legtöbb dalszöveget önnek.
Igen.
És önök jóba is voltak, vannak, már magánemberként.
És remélem leszünk
és lesznek is.
Tehát, igen.
És azt mondta róla, hogy ő olyat tud az emberről, amit még ő maga se. Mert hogy úgy ír dalszöveget embereknek. Mi mindent tudott meg a művésznő saját magáról Bereményi Géza szövegei által?
Pontosítanék, én azt gondolom, hogy nem jóba vagyunk, hanem egy ilyen nagyon becses régi barátság köt össze bennünket. Azt nem tudom, hogy pontosan mit tudtam meg magamról pluszban, viszont egy más fénytörésben biztos. Valahogy a szerintem analóg, hogy mondjam, válteszi képességekkel, meg ilyen ez vesébe látó képességekkel rendelkezik Bereményi Géza, talán mint Vörös Sándor jut eszembe időnként az ő világáról, hogy így annyira tűpontosan egy ilyen áttetsző figuraként látja az embert kívül belül, és úgy tud rajta fogást találni, ahogy nem, az ember nem is gondolta volna, és úgy tud dolgokat olyan fénytörésben megmutatni egy emberből, ahogy talán ő maga nem is gondolt volna rá.
De mi lepte meg egy ilyen fénytörés nyomán? Saját magával kapcsolatban. Hogy milyen?
Valahogy én nem gondoltam, hogy nekem érdekes tud lenni az életem. És akkor ezt tulajdonképpen neki köszönhettem, annyi minden más mellett, azt a csodálatos világot, amit ő az első két lemezen megteremtett, és aztán most meg az Így jöten Dés László projektben Mácsai Pállal én duettezünk, és hát két vadonatúj dal is született Így kettőnknek, és mindkettőnek a szövegét szintén Bereményi Géza jegyzi.
Egyébként, ha már Bereményi Gézát említettük, előtte pedig, hogy ön nem szívesen beszél magáról. Ön szerint ki ismeri önt a legjobban?
Szerintem a barátaim is ismernek, és talán ismerni többen ismernek, mint ahányan tényleg talán elfogadnak olyannak, amilyen vagyok.
Többen ismerik, mint ahányan elfogadják?
Talán, nem tudom.
De lehet, ki nem fogadja el a művésznőt?
Szerintem én sok embernek megyek az agyára.
De mivel?
Hát az említett perfekcionizmussal, azzal, hogy sokszor ugye egy kell, itt a nagy megfejtések asztalánál ülünk, ugye, és hogy ez ebből fakad bizonyos attitűd. Én szerintem sok tudok lenni, meg intenzív, túl intenzív, túl szenvedélyes, túl, szóval túl.
De már nem túl. Az, nem? Ugyan azt mondta, hogy egy idő után úgy megnyugodott. Találtunk egy idézetet, azt mondta, szerettem volna mindennek és mindenkinek mindig megfelelni.
Ezt mondtam?
Ezt.
Atya úristen. De ez nem igaz.
Ez állandó
hazugság levele. Nem.
Ez állandó feszítettséget, meghasonlottságot okozott. Túlérzékeny voltam, szeszélyes, csapongó. Olykor áradóan kedves, olykor érdesen kiállhatatlan. Nehezen viseltek el mások, és én még nehezebben viseltem el magamat. Sokakat sebeztem, és sokszor sebződtem.
Krisztusom, én ezt hány éves koromban mondtam?
Ezt nem is olyan, 16? Nem is olyan rég mondtam mindezt. Pár évvel ezelőtt.
Atya úristen, de ez nem igaz.
Nem igaz?
Nem, megvan, hogy hol mondtam. Mivel kapcsolatban igaz ez? A pár kapcsolatra, ugye bár? Na, arra igaz, hogy valahogy úgy nagyon, nagyon, nagyon szerettem volna, hogy az úgy jól megy, és úgy szerettem volna megfelelni ennek a dolognak. Mint ha létezne olyan, hogy párkapcsolat, mint egy olyan cucc, egy olyan ideál, hogy az úgy olyan. És hát ugye, mint a nélkül, én gondoltam valamit, hogy az úgy jó, és annak maradéktalanul meg akartam felelni. És ugye, hogy hát mivel most már tudom, hogy ilyen nem létezik, ezért történt az, hogy sebeztem és sebződtem. Tehát folyton korrigálni akartam afelé, a nem létező ideál felé valamit, és nyilván eközben történt ez. Én most érdekesen munkával kapcsolatos dolgokra értettem, de nem, ott nem, hanem a párkapcsolati szféra az valóban ilyen hosszú-hosszú tanulási folyamat.
De ezt meg lehet tanulni?
Meg, szerintem meg.
Hát önreflexió kérdése.
Szerintem 85 éves koromban ilyen frankon tudok róla majd mindent, de nyilván kell a megfelelő partner is, vagy társ is, hogy az embernek jó tanítsa. Tehát, hogy jó iskola legyen.
De nem, mert egy idő után leszámol az ideáival?
Nem gondolom. Csak, hogy mondjam, a valóság tartalmával szembesül, hogy azt próbálja érvényesíteni, hogy abból, amit ő gondol, mennyi a fantazmagória, mennyi a hagymázas képzelődés, és mennyi lehet ebből a realitás, és mennyi lehet a valóság. És én mire vagyok képes, azzal az emberrel együtt, mire vagyok képes, stb. Szóval ez is egy jó kis matek.
Mert hogy önnek, ha jól sejtem, volt egy fél mondata, nem volt apaképe, ugye? Én úgy tudom, hogy...
Hát egy családképem se, hát könyörgök, hát milyen család
de
az,
ahol... De nagypapa se volt, ugye?
A szegény nagypapám, igen, már egy fogatlan oroszlán volt, amikor én már, hogy mondjam, a világra jöttem, ő súlyos Parkinson-kórban szenvedett, akkor ezt még nem tudták ilyen nagyon nagyszerű gyógyszerelni és kezelni, mint manapság, és csak hát az maradt meg, 8 éves voltam, amikor meghalt, tehát hogy tulajdonképpen az első pár évből nagy férfiként, ugye hát a barátokat és az ismerősöket kivéve, akivel ugye nem egy fedél alatt lakik az ember, az maradt meg, hogy egy ilyen rettenetesen kiszolgáltatott és szenvedő és kommunikációra már sajnos képtelen ember, akivel semmiféle kapcsolódási felületem nincsen, és nem is lehet.
Édesanyja a későbbiek során sem próbálkozott, hogy egy pótapát?
Nem próbálkozott, és összesen nem is tudom, hát azt hiszem, 2 olyan ember volt, aki a közelembe került egész életemben. Akit úgy, hogy a közelembe engedett, ők valahogy nem tudom, és nem is keresem az okát, hogy miért nem lett belőle valami, de nem voltam az a kislány, aki szimpatikus férfiakhoz oda megy, és azt mondja, hogy legyen az apukája. Nem. Ezt most, akkor a hiányt egyáltalán nem éreztem. Hála Istennek az anyukámtól 15 gyerekre való szeretetet kaptam, és inkább a későbbi megoldatlan, meg... elrontott dolgaim kapcsán ezen a téren, ugye bizony, ez a visszakeresünk az eredőhöz, meg leltárt csinálunk, amit így az elején kezdtem pedzeni, ott van az, hogy az ember megfejti, hogy ez miért olyan képtelen bizonyos dolgokra, vagy miért olyan nehéz számára ez vagy az, vagy miért olyan nehezen tud elfogadni ezt vagy azt.
Ön úgy képzelte el fiatalon, hogy nagyon korán egy ilyen családi fészket hoz majd létre, és...
Ó, hogyne, természetesen, hogy én majd 28 évesen, majd már, hát igen, az már benne van a korban ugyan, de majd akkor majd szeretnék én férjhez menni, és akkor egy klassz családom lesz, minimum 3 gyerekem.
Korán férjhez is ment, nem?
Igen. 21 éves voltam, és hát arra nagyon nem vagyok büszke. Ott szintén az, hogy ilyen... ez a megfelelés, megfeleljek a körülöttem lévők elvárásainak, hogy akkor, hát mi nagyon jól voltunk azzal a fiúval, csak hát szerintem nem gondoltuk, hogy mi össze akarunk házasodni, aztán végül is így alakult, csak az a baj, hogy ő komolyan gondolta, én meg nem. És ezért mind a mai napig nagyon... hogy mondjam, szégyellem magam, hogy belementem ebbe a dologba, anélkül, hogy én ebbe igazán hittem volna. Viszont hát, igen, szóval ezt nem tudom, és nem is lehet igazából jóvá tenni, de hát...
Az ilyet nem lehet jóvá tenni?
Nem volt rá eddig alkalmam, de szerintem nem is lehet. Nem is lehet, mert az embert, hogyha megsebzi a másikat, vagy fájdalmat okoz, az mondom, magyarázat mindenre van, mentség nincs.
Nem lesz valaki, én legalábbis ezt tapasztalom 38 évesen, sokkal nagyvonalúbbak vagyunk mások és a saját bűneinkkel kapcsolatban is az időtér fogadta nyomán.
38 éves, hát még egy karonülő, hát komolyan
bár
mondom.
Így lenne, hát, bár így lenne.
Jó, hát akkor én ilyen Matuzsálem vagyok MV-hez képest. Hogy megbocsátom?
Igen.
Persze. Én megbocsátottam. Magamnak nem. Nekinek nem volt mit. Hát magamnak meg... mondjam, szembenéztem azzal, hogy ezt nem csináltam jól.
De hát ilyen van, nem? Pláne 21 évesen.
Ha van.
Hát 21 évesen az ember egész máshogy tervez élni az életét, mások a szempontjai, más impulzivitással él, mint akár 10 évvel később.
Ha nyilván, de hát az ember nem lát előre. Mindig csak visszafelé lát.
De ez bántja folyamatosan? Mert kicsit úgy mondja, hogy azért ezzel még szembe kell nézni.
Úgy mondjam, vannak fekete meg piros pontok az életem ellenőrző könyvében, hogyha érhetek ezzel a képpel. Ez egy fekete pont. Azért vannak piros pontok is.
De azokat is hogy mondjam, nem szűkmarkúan osztja magának, ugye? Tehát a piros pontokat is azért.
Megvárom, még más adja.
Igen?
Igen, az annak jobban örülök.
Kitől kell kapjon, hogy egy nagy piros pontot beírjon saját
hát, aki
magának?
Fontos nekem, akit szeretek, aki közel áll hozzám. Hogyha őtőlük kapok piros pontot, akkor annál nagyobb dicséret nincs is.
Mond egy olyan, nem akarom mindig példákra sarkalni, de egy olyanra, amire úgy nagyon emlékszik, és jó szívvel írta be azt a képzeletbeli piros pontot saját magának. Mindenkinek van egy ilyen dicsőségfala belül.
Én könnyebbet is kettőt, nem tudom, fogalmam sincs. Mindig csak az aktuális dologról jut eszembe, hogy ez most piros vagy fekete. Na, ez fekete volt. Keressünk olyat is talán, majd...
És Andris, a fia, ha mond egy olyat, és biztos mondott azért, most már tizenhány éves?
Most már tizenegy és fél múlt. Ó, hát igen, az jó, hát nyilván, az a piros, ilyen nem piros pont, azok piros bunkók, amiket tőle kapok, hogyha megdicsér engem. Az nagyon-nagyon jó esik.
Miért szoktam egy dicsérni?
Hát képes arra, ilyen zsenge férfi korban már, hogy azt mondja, hogy csinos vagyok, hogy anya, van egy ilyen okkelsárga overálom, amit vásároltam, amit direkt azért vásároltam meg, mert a próba fülkébe így kimentem, azt mondta, hogy anya, ez nagyon csinos, ezt neked meg kell venned, és ezek után már nyilván nem hagyhatom ott a boltban. Vagy hogy amikor valamit meghallgat, akár mondom a mazsolák kapcsán, az, hogy ő ezt neki kell, és ezután nyúl, és sokat hallgatja, vagy a zenémet hallgatja, és már, mit tudom én, az előzőnek a Magyar Hangja Vagyoknak is kívülről fújta a szövegét. Persze egy-két ilyen gyerekes átfogalmazás volt, tehát azok tüneményesek voltak, és hogy amikor ezeket így dudorásza, akkor az is piros bunkó, nagy piros bunkó az ellenőrzőbe. Minden pozitív visszacsatolás tőle az ilyen csodálatosan jól esik az embernek.
Még egy idézettel hagyjék. Azt mondta Mácsai Pál, szintén önről, és kíváncsi vagyok a véleményére. Jó önre nézni most, hallgatni, olyan teljesség árad önből. És azt mondta, a morál mindig kifizetődik. 50 évesen megtalálta a magánéleti boldogság és a kerek család. A moralitás az hogy függ mindezzel össze? Mácsai Pál nem szokott a levegőbe beszélni. Ennek azért szerintem
nem,
van
hála
valami.
Istennek. Talán őről is el lehet mondani, így ennyi év után, és nem veszi rossz néve, hogy a barátom, és tőle különösen jól esik ez, hogy így vélekedik. Azt gondolom, hogy az emberek hosszú távon, illetve úgy tudják megtalálni egymást, hogyha ízlésben meg morálisan azonos a mérce. Aztán a többi különbözhet meg, ez a fecseg a felszín hallgatta mély, tehát hogy a felszín lehetnek habzások, de alapvetően a nagy tömeget, aztán a tömböt, ez a két dolog tartja szerintem össze. Leginkább a morális, meg aztán az ízlésbeli azonosság.
Azt én jól tudom, hogy jelenlegi férjét ön olyan egy évig legalább, de lehet, hogy hosszabb ideig, mondjuk úgy, hogy próbára tette? Tehát nem akart róla tudomást venni?
Én akkor egy 16 éves kapcsolatom után voltam, és hát az ember nem, legalábbis én nem tudom úgy váltogatni, mint a pulóvereimet, a párkapcsolataimat. És az egy egész, ezzel azt kieverni, meg azt helyre rakni ugye a leltárban, azért több idő volt. És hát nem veszi az ember ilyenkor észre, amikor még így saját maga így próbál feltápászkodni, meg létezni, hogy mi is van mellette. Nem láttam az erdőtől a fát, hogyha lehet így mondani. Megfordítva, hogy ott, hát hiszen ő itt van, tessék, hát ő az, aki neked köl. És hát így volt pontosan.
De akkor ő nagyon kitartó volt.
Áldja meg érte a jóisten. Ő az. Tehát ha valaki a kitartás és a szívóság szobra az ő, de nem csak ebben a tekintetben, minden másban fantasztikus. Nem csak, hogy tanulni lehet tőle, hanem csodálatra méltó, és nagyon kevéssé utánozható szerintem, de tényleg fantasztikus az én férjem ebből a szempontból is.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Fűr Anikóval. És azt fölidézi, aztán anélkül, hogy belemenjünk a bulvárba, de ez hogy van egy embernél, hogy egyszerűen azt mondja magának, hogy te jó ég, hát itt van.
Megmondom, hogy volt ez. Mindenféle bulvár nélkül, a tényekre szorítkozva, hogy ugye fel-fel bukkant, a Dökkesejű, Munkácsi Miklós Dökkesejűjéből írt egy remek, nem mondom, hogy musical, mert nem annál azért komolyabb dolog, egy rockoperának mondanám, és ennek a demo lemezére kért fel engem közös ismerősön keresztül felhívva engem, hogy énekeljem az egyik dart, és aztán úgy hozta az élet, hogy annyi minden szaladt össze, elfoglaltság szinte, hogy mondtam, hogy igen, én ezt megígértem, de bocsásson meg, nem tudom betartani az ígéretemet, mert nem tudom felénekelni, egyszerűen idő és tér, kontinuum függvényében lehetetlen. És aztán végül is mindenek dacára az elkövetkezendő évben, másfél évben ő felbukkant, itt-ottam ott, ahol én felolvasásokon, koncerteken, stb. És mindig úgy konstatáltam, hogy na, hát ő itt van, és megint találkozunk. És akkor az egyik Városmajori Cseh Tamás koncerten újra utána találkoztunk, és akkor szembesültem én, eljött a két fantasztikus lánya is, Fekete Linda, az én kolléganőm, és az ő húga, a Nóri is, aki nem szakmabeli, de hát mindketten két gyönyörű lányról beszélünk, ilyen 1,75 magasak, sudárak, sugárzóak és fantasztikusak, és amikor így a Linda révén hátra jöttek a koncert után, nem is tudtam, hogy ott vannak, akkor, amikor így én láttam az én férjemet, eladdig csak szólóban láttam, mindig a két gyönyörű lánya társaságában, akkor így valahogy így leesett az a bizonyos tantusz, hogy ja, hát jó, hát ja, értem már, oké, hát akkor adjunk a dolognak egy esélyt, és hát ennek már több mint 11 éve.
És ehhez kellett a két nagy lány, milyen érdekes, hogy igen. Ez segíti meg egy picit az embernek az optikáját.
Igen, hát kinek mi?
Kinek mi?
Nekem ez. Uh-huh. Nekem ez. Ugye az én az előzetes felvezetések és talán a beszélgetésünkből kiderül, nem kell nagyon gondolkozni, hogy talán nekem miért ez.
Igen.
Tehát miért volt az, amitől így a fejemhez kaptam.
Megéri kitartónak lenni, ez is azt mutatja.
Így van. Kedves nézők, kedves hallgatók, vonják le a tanulságot.
A morál kapcsán nekem azért eszembe jutott még egy dolog. Ön azt mondja, hogy mondta, hogy viszonylag fiatalon már majd minden ajánlat kétharmadát ön megszűrte. Tehát minden harmadikra mondott általában igen.
Hát a statisztikailag igen. Tekintjük, akkor igen. Ahogy így osztottam, szoroztam, és így végig gondoltam, igen, ez így van.
Tudomásom szerint Enyedi Ildikó is hívta az Én 20. századon című filmre, ami azért Cannes-ba kapott egy díjat, szóval azért az nem lett volna egy rossz munka.
Na ezt nem, ahogy mondjam, volt olyan, amit összesen kettő munkát, na, sajnálok, amíg csak élek, hogy arra nem tudtam igent mondani. De nem azért nem mondtam erre a filmre, meg Bereményi Géza Eldorádójára, nem azért nem.
Ezt nem tudtam. Az Eldorádó lett volna a másik?
Igen, ez lett volna a másik, és nem azért nem tudtam elvállalni, mert nem tetszett volna, vagy nem nagyon szerettem volna, csak én egy becsületes barom vagyok. És mellette ugye a pályakezdőként általában, hogyha az ember így kifelé megy a főiskolára, minden, akkor a friss húst hamar megtalálják, idézőjelbe, mindenféle feladatokkal, és így apró darabokra kapják. És én nekem azt hiszem, hogy akkor párhuzamosan 5 felkérésem volt. Tévéjátékba, filmbe, színházba, főiskolai vizsgára, vendégjátékra, és egyszerűen azt kellett, hogy mondjam, hogy én már ígéretet tettem, nem írtam alá szerződést, csak nekik megígértem. Én ezeknek az embereknek megígértem, és igent mondtam. És én vagyok olyan, hát marha, hát nem tudok jobb szót találni, hogy én tartottam magamat ehhez, és nem mondtam azt, hogy bocsássatok meg, én most ezt szeretném inkább. Hát most, igen, de azért olyan fantasztikus az élet, hogy azért mind a két emberrel kapcsolatban valamiféle kis kárpótlás volt, mert ugye Bereményi Gézával a dalszövegeken keresztül, aztán együtt is forgattunk a Szabadság tér 56-ban, tévéjátékban, és aztán Egyedi Ildikóval meg a Terápia sorozat kapcsán találkozhattunk. Tehát azért az élet adott egy kis kárpótlást. Ezt a kettőt sajnálom, az összes többit nem. És nem azért, mert ne lettek volna elkészülve ezek is nagyszerű produktumok, hanem azért, mert hogy ezeket nem tudtam úgy magamhoz ölelni, és úgy megszeretni, vagy úgy elképzelni magamat benne, hogy én abban hinni tudtam volna. És ez nem függ össze minőséggel, hanem ez, hogy olyan dolog volt, és olyan jellegű, és olyan, amiben nem tudtam maradéktalanul hinni, és merő önzésből.
Tudna mondani példát, hogy nem szeretne?
Nem szeretnék. Tehát merő önzésből mondtam nemet, mert azon egyszerű oknál fogva, hogy egy színész önmagával dolgozik, és hogyha valamiben egy színész nem tud hinni, abban mi lehet, hát csapnivaló.
Ó, mennyi kollégája mond igent olyanokra, amit fél szívvel, mert csak elvállalni.
De most de ne úgy értse meg, senki ne úgy értse, hogy én most egy római ellen vagyok, és én most 10 év, vagy egy piedesztálon állok, és akkor a saját dicsfényembe és a nagyszerűségembe dagonyázok. Nem erről van szó. Egyszerűen önzés, hogy nem tudtam magamat elképzelni abban a szerepben, ezért azt gondoltam, hogy csak rossz lehetek benne. Ilyen egyszerű.
De attól nem félt, hogy esetleg ez majd megsínyli később. A karrierje esetleg nem kap majd olyan fény.
Akkor nem. Mondtam, nem. Mindenáron semmi se kell. Mindenáron semmi se kell. És hát elnézést, hát hogy vonzottam volna be egy olyan feladatot, ami tényleg jó, ha én egy előzőben valaki azt megnézi, hogy na, ki ez az XY fiatal színésznő, és én abban nem azt nyújtom, amit szeretnék, mert nem tudom azt nyújtani.
Az mi múlik, hogy valaki ennyire bízzon a belső iránytőjébe?
Én tulajdonképpen hívő embernek tartom magamat, talán ez az alapja, remélem odafenn is így gondolják, de talán ez az alap, hogy nem tudom, most próbálnék okosakat mondani, de nem tudok.
Mi a Madách Színházban hány évet töltött? 10-et.
Igen, így van, az első 10-et.
És azért az egy olyan nagyon sikeresnek tűnik nekem így.
Így van.
Visszatekintve elolvasva egy csomó dolgot annak kapcsán. Akkor is pergett egy mozi, hogy mi várna rám ott, és mi az, amivel mondjuk Mácsai Pál Örkény Színháza vagy Madách Kamarája megkínálna majd később?
Először még akkor, amikor én a Madáshoz szerződtem, legalábbis már negyedikes főiskolásként átmentem a Radnóti Színházból gyakorlatra, átsábultam a Madácsba, ott egészen konkrétan megfogalmazták, hogy itt én belőlem, hát ezt a szót használták, sztárt akarnak csinálni. És hogy még a Lázár doktor beszélgetett velem, meg engem még Ádám Ottó szerződtetett a Madách Színházhoz. És rögtön olyan jó feladatokkal kínáltak már meg ezt igazolandó főiskolás koromban, negyedikes főiskolás koromban, hogy én nem sokat teketóriáztam, és én oda szerződtem aztán a diploma után.
Sztár is volt, ugye?
Hogyha igen, lehet ezt a... Nem szeretem ezt a szót, hát igen, színház és Magyarország léptékben talán igen.
Élvezte ön azt?
Ezzel a részével soha nem foglalkoztam, a jó feladatokat élveztem.
De miért nem érdekelte az a része, ami nagyon sok kolléganőjét igen, és ezt nem degradálólag értem, az előlevést, a csillogást, az ünnepeltséget, a kiemeltséget?
Ez is olyan becsapós. Ez egy póz, ezek következmények. Igen, így mondanám. Következménye lehet a dolognak. Tehát annak, ha jól csinál valamit az ember, hogyha sok jó feladata van, ha megismerték, elfogadták, talán meg is szerették, ennek lehet a következménye ez a bizonyos csili-vili, vagy nevezzük talán népszerűségnek. De célja nem. mert akkor arra azt keresem, hogy mire volna igény, mi a tetszetős, és akkor meg akkor hol vagyok én az egészből. És valahogy ez mindig jól esett, hogyha ezzel szembesültem, általában, sőt, soha nem szembesültem ezzel a úgynevezett előlevéssel negatívumként, de nem, soha nem volt cél, vagy fontos.
Holom nem is szeret partikra, premierekre járni?
Nem nagyon. Sokszor hívtak az operabálba, és oda sem mentem.
Mi velük a baj?
Nincs senkivel semmi baj, és ismét nem szeretnék abban a szerepben tetszeregni, hogy én mondom meg a tutit, és hogy én vagyok a nullás kilométerkő. Nem, én csak egy ember vagyok a sok közül. Történetesen színészetre adtam a fejemet. Történetesen még ebbe azt érzem, hogy ki is tudott teljesedni valamelyest az életemnek ez a része. Ezek a dolgok meg olyan rövid ezekre az élet. Nem tudom igazán, az is csak egy szerep. Én abszolút és nem ítélkezem. Nekem úgymond ebből a reflektorfényből, meg a szép ruhákból foglalkozásomnál fogva olyan sok jut, olyan sok alkalom, hogy hát most még egy szabad estében még miért mennék el még egyszer ugyanazt felvenni, vagy na.
És akkor mit csinál? Persze, abszolút. És akkor mit csinál helyette, kedve szerint?
Mondom, otthon mackónadrágba, bevackorunk valahova, meg társasozunk, meg azóta jók a szilvesztereim. Mióta nem tudomásul vettem, hogy nem kell nekem szép ruhában valahol egy sarokban unatkoznom és egy kicsit fáznom, hanem ezzel szakíthatok, és nem kell ezt a, hogy mondjam, mesterségesen gerjesztett maligánfok függvényében is erőszakolt jókedvet magam körül tudnom, hanem hogy lehet nekem egy saját választásom, és attól kezdve, hogy én mondom mackónadrágban, és otthon főzött virslivel, és pezsgővel, és finom ételekkel, és a szeretteim körében, barátaim körében ezeket az alkalmakat, azóta szerettem a szilvesztereket.
Egy picit, és ez a záró kérdésem, elvonatkoztatva a szilvesztertől, nem inkább, és Mácsai Pál idevágó gondolata is nekem rímel erre, nem inkább a harmónia találta művésznőre egy meghatározott időszakhoz köthetően?
De, így van. Rám találta, de szépen mondta. Igen, rám talált. Kerestem azelőtt is, de aztán úgy nem találtam, de most meg úgy rám talált. Igen, ezt mondtam. Ezt mondta, és jól mondta. Mióta mi összekerültünk az én férjemmel, és anya lehetek, azóta nekem ez a bizonyos harmónia, azt hiszem, hogy ez működik, ez van. Nem vagyok tökéletes, vagy nem vagyok tökéletes feleség. Törekszem rá, de úgyse fog sikerülni. De szóval örüljenek nekem az enyém, az a fő. Meg hogy jó legyünk együtt. És nincs ideál, nincs eszmény, hanem mi vagyunk hárman. És akkor van az a nagyszerű dolog, amit így buríthatunk az életünk így hármasban. És akkor így harmónia, igen. Ez így harmónia.
De jó volt egy kicsit belelátni ebbe a harmóniába. Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Nagyon köszönöm. Ez volt a mai Szavakon túl Fűr Anikóval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Mirjam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Jövő héten ismétlő adásokat hallgathatnak majd. Találkozunk új részekkel január első hétvégéjén itt a Klubrádióban. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk. Viszont hallásra!